nincs engem rendelkezéseidre. Teljes szívből esedezem előtted, légy kegyelmes hozzám ígéreted szerint. Útjaimat megfontolom, népteimet kintelmeidhez igazítom. Amen. Szent Háromság ünnepe utáni 21. Biblia vasárnapunkon énekeljük a 95. dicséretünket, mind a három verszakát, így kezdődik. Fogjad kezem, hogy gyenge vagyok, érzem, hogy nálad nélkül járni sem. 95. dicséretünket énekeljük most.
Köszönöm az Atyának, hogy a fiamnak az életet, hogy a fiamnak az életet. Hála neki. van a fia, hogy életre rendezik.
A cselekedeteinek a 8. fejezetéből 26. verszaktól szól hozzá Isten igéje. Az Úrnak angyala pedig szólt Fülepnek mondván, kelj fel és menj el dél felé arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. járatlan ez. És fel kell venni elmenni. És íme egy szerecsen férfi, Kandakénak a szerecsen egy királyasszonyának, hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, az eljött imádkozni Jeruzsálemben, és visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát. Oda pedig a lélek Fülepnek. Járulj oda, és csatlakozzá ehhez a szekérhez. Fülep azért odafutalma, már hallotta, amint Ézsaiás prófétát olvasta. És mondta, olyan érted-e, amit olvasom? Ő pedig mondta, hogy jó módon érthetném, ha csak valami nem magyarázhatja. És kérte Fülepet, hogy felhárván üljön fel mellé. Az írásnak helye pedig, amelyet olvasott, ez volt, mint vitették a mintászékre, és mint a bárány az ő bírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja be, mert elvétetik a földről az ő életet. Felelvén pedig a komornyik Fülepnek mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról is, vagy másról? Fülep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson hirdette neki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, mondta a komornyik, imhol a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjen? Fülep pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Azt pedig felelvén mondta, hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. És megállította a szekeret, és leszálltak mindketten vízbe, Fülep és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Fülepet, és többé nem látta őt a komornyik, mert továbbment az ő útján örömmel. Fülep pedig találtatott Azótuszban, és széljájában hirdette az evangéliumot minden városnak, még nem Cézárjába jutott. Amen.
Élő, ható, de nem bontad vissza a teremtéskor kijelentett igéjétől, élünk ma is, és a Jézus Krisztusban adott élő ige az, ami megelevenít, ami hitünket táplálja, és amelyen nyugszik a mi egész reménységünk. Köszönjük ezért, hogy ma is hirdettetik, és ennek való fület értő szívet, engedelmes akaratot. Imádkozunk hozzád, Urunk, a véletlenszerű találkozásokért, amelyeket mindig te készítesz el, tégy készé bennünket, hogy nyitottsággal tekintsük a világ szokatlan jelenségeire is, olyanokra is, akik átutazóként közelítenek hozzánk, mint a történetünkben lévő etióp ember. Segíts megszabadulnunk előítéleteinktől, amelyekkel az idegenekre tekintünk, hiszen te az ő megváltójuk is van. Üzenni akarsz, és lehetőséget kínálsz rajtunk keresztül is a te szolgálatodra. Most imádkozunk hozzá konkrét ügyekért, amelyek a testvéreink előhoztak itt Eszterrel, barátnőjéért, Gabiért imádkozunk, aki még súlyos betegséget fedezte fel, imádkozunk fiáért, Bencéért és a családjáért. Sárika, hogy 56 tanúságaira emlékszünk, Urunk, könyörű rajtunk, hogy helyesen és tisztességesen gondolkozzunk történelemről, politikáról, imádkozunk vezetőinkért, könyörű rajtuk is, hadd legyen a mi időnk, békés, csendes és lehetőség arra, hogy kérdezzünk belülről és cselekedni tudjuk a jót. Mindenkivel hálát adunk, Fia, Tamás Kerekét rendeződéséért, Évivel fohászkodunk a menekültekért, akik változatlanul jönnek szörnyű körülmények között. Könyörű politikusaiktól, hogy megtalálják a megfelelő megoldásokat, és áll meg az önkénteseket, akik valóban önfeláldozó módon szolgálnak, áldozatokozókat is. Imádkozott Kéért, aki most 92 éves, köszönjük az ő gazdag életét, kérünk áldásra mostani idejére. Zsuzsival, édesapjára, Gáborra gondolunk, akinek most lenne a születésnapja, az ő emlékét, vigasztalt szeretteit, és nagypapára, Jánosra is gondolunk, és a gyászolókra mindjunk. Életünk ideje te kezedben van, taníts minket bőrszívvel gondolni minden pillanatra, Sárikával, Delfinért és Kondért imádkozunk. Júcsival, Gyuláért és Ibolyáért kérünk, segítsünk őket egy harcukban, szegészségükért, hívott küzdelemben. Csasnénivel gondolunk Istára, akinek a felesége Erzsike meghalt, te áld meg a nagy családot és a vigasztalást a számukra. Istvánnal Ildikó gyógyulásáért szólunk előtted, imádkozunk a Farkas család, Tizinéni elhunyta, miatt Kalcsi bácsiért is kérünk, hogy adj erőt nekik is a gyászhordozásához. És kérünk téged a franciaországi a közbaleset áldozatai családjaiért, hogy rajtuk adj erőt ennek a szörnyűségnek az elviseléséhez. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ahogy minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A helyünket elfoglalva az 560. dicsérettel folytassuk Isten tiszteletünket, és közben említem az édes gyermekeknek, hogyha van kedvük Júcsival menni, rajzolni és bibliai történetekkel találkozni, akkor most az ének alatt a gyülekezet által a gyülekezet legifjabb tagjai átmert a gyülekezet keresztbe, ha akarnak, és ott együtt lehetnek körülben. Tehát az 560. dicséret, tehát folytassuk Isten tiszteletünket.
Thank you.
20. részének az utolsó két verse, a mai igénk a Biblia vasárnap textusa. Így hangzanak ezek a szavak, sok más jelt is művelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Azt mondják a Biblia szaktudósai, hogy ez lehetett a János evangéliuma eredeti záró két igeverse, és később, nem tudni pontosan milyen megfontolásból, még egy fejezetet hozzáillesztett az apostol, de ez valóban egy lezáró gondolat itt, amivel kapcsolatban öt olyan szót találtam, amihez szükséges most valamilyen magyarázatot fűznünk. Elmondom, melyek ezek a szavak, és aztán egy sorban végig haladunk az irányukba. Az egyik a jel szó. Jelekről beszél, amelyeket Jézus a tanítványai előtt tett. Aztán kicsit foglalkozunk azzal, hogy miben különbözik az elhangzó szó az írott szavaktól. Ezek azért irattak meg, mondja azután az apostol. A harmadik a higgyétek kifejezés, vajon hogyan támad hit az embernek a szívében. A negyedik dolog az a kijelentés, hogy ezt hívén életetek legyen. Miért nincsen nekünk életünk? Szükséges, hogy életre keljünk, megelevenedjünk? És az ötödik dolog pedig a nevében kifejezés, kinek a nevéről van szó, és mit jelent az, hogy életetek legyen az ő nevében. Hát haladjunk sorba akkor, és nézzük meg, hogy mit is ért János az alatt, hogy Jézus sok más jelet is tett az apostolok előtt, amik nincsenek megírva ebben a könyvben. A teológiai szótár azt mondja, hogy a jel olyan valóság, amely egy másik valóságra utal, és ezért azt jelzi, már ez a szó is a jelzés, és a jelszóból is azt jelzi, ezt a másik valóságot. És a szimbólum, a szentség és a csoda hasonlóképpen a jel fogalmához tartoznak. Jelezhet egy távol lévő dolgot, Isten országának az eljövetelét, vagy a feltámadást is. Ez egyik olvasmányunk ma a Lázár feltámadása, jól emlékszem, és az is egy jel, egy fontos jel János evangéliumában. Vagy a távoli dolgot jelen valóvá, itt is a jelenvaló is a jelszóból fakad, jelenvalóvá teheti, kinyilváníthatja, vagy esetleg éppen ellejtheti. De nézzük meg, hogy milyen jelek maradtak ki János evangéliumából, illetve milyen jelek vannak az evangéliumban. Összesen 36 ilyen jel és csoda van a négy evangéliumban, valami csak Mátéban, valami csak Márkban, valami csak Lukásban, és valami csak Jánosban, és van olyan, hogy kettőben, van olyan, hogy háromban, van olyan, mind a négyben, ebből van a legkevesebb, megjelenik ugyanaz a jel, vagy csoda, amely meghökkentő módon rántja ki az ember gondolatait a mindennapoknak a tapasztalatából. Nem mondok el, idézek fel minden csodát, de János csodáira érdemes utalni, noha ugye azt mondta itt az ige, sok más csodát is tett Jézus, amik nincsenek megírva, de ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és ezt szívén életetek legyen az ő nevében. Hát, mi az a 8 csoda, ami van jel, ami János evangéliumában található? Az első a víznek a borrá változtatása Kapernaumban. Jézus meghívják egy nadziba, elfogy a bor, és akkor Mária sürgeti Jézust, hogy tegyen csodát, mutasson nyert. Ja, ez az, amit Jézus kortársai sürgetnek. Mutas nekünk jelt. Jézus nem túl jókedvű válasza az, hogyha jeleket és csodákat nem láttok, akkor nem hisztek, mintha nem lenne annyira egyértelműen szoros kapcsolat a jel, a csoda és a hit között, bármi most, ezeknek az igéknek az alapján arról fogunk elsősorban gondolkodni, hogy a hitet, igen, a hitet segíti, segítheti a jel, de az állandó csodavárás, az nagy belső bizonytalansággal árulkodik. Vannak olyanok, újprotestáns közösségekben is lehet látni, de katolikus testvéreiknél is, hogy állandóan valami furcsaságnak kell történni, ami megbontja a tapasztalati világnak ezt a rendjét és unalmát, mondjuk így, valami csoda, ami megint meghökkent, és ami újra elkötelez bennünket az Úr követése mellett. De nagy hiba, hogyha ez csodákon múlik. Azért akarnak egyesek oda tartozni, mert új és új csodákra nyílik esetleg lehetőség. Jézus nem helyesli ezt a hozzáállást, és azt szeretné, hogyha mindenféle különösebb csoda nélkül is, bölcs megfontolással követnénk az ő akaratát, akkor is, hogyha semmiféle csoda nem történik az életünkben, mert egyébként minden csoda, az egész élet csoda. Életünk során annyiszor kerülünk olyan helyzetbe, amit visszatekintve, megtérésünk után különösen csak is Isten csodájaként tudunk elemezni. De visszatérve ide János evangélium első csodájához, Jézus elhárítja először Máriának a sürgetését, de aztán úgy rendelkezik, hogy töltsék meg a mosdóvíz tárolására használt 6 kővödröt, és azokat átváltoztatja borrá. Hogy történik mindez, nem tudjuk megmondani. A csodákat nem azért adja Isten, hogy azokat megpróbáljuk mégis valamilyen módon megmagyarázni. Bölcs okoskodással zsidó testvéreink azt mondják, hogy Isten a teremtéskor elhatározott néhány kivételes dolgot, ilyen például Bárám szamarának a megszólalása, amiket teremtéskor így beleillesztett a dolgok rendjébe. Ezek egyszerű ügyek, máskor nem fognak megismétlődni. És Istennek jogában áll ilyesmit is meghatározni, hiszen minden, ami ebben a világban van, az Isten akarata szerint alakult ki. És mi azt gondoljuk, hogy nem csoda az, ami minden nap megismétlődik. Mondjuk például az, hogy levegővel belső égési motorként működik a szervezetünk. Ez egy fantasztikus csoda, és akkor is, ha meg tudjuk magyarázni, akkor is az. Akkor is az. De való igaz, hogy a beszélő szamára jól értjük, vagy a Vörös-tenger kettéválása, akkor is, hogyha vannak magyarázatok, fizikai magyarázatok erre is, akkor is egy fantasztikus csoda, és a menekülést jelentette Izrael népe számára. Vagy mi volt a manna, mi volt a tűzoszlop, a felhőoszló, ezekről is olvastam már számtalan magyarázatot, de ez semmit nem kisebbít abból, hogy ott akkor a hajba jutott, védelemre szoruló emberek valami különleges tapasztalatot szereztek, ami nem volt mindennapi, és ami rögtön megszűnt, amikor nem volt szükség erre a kivételes segítségre. Aztán a királyi emberfiának a meggyógyítása, amit Jézus egy szavával visz véghez, 38 éve beteg ember, aki a Betesda tavánál vár, és mindig lemarad a gyógyításról. Ez is János evangéliumában található. Valaki, akinek nincs embere, mikor a víz felzavarodik, mindig másképpen előtte. És Jézus talpra állítja ezt az embert közel 4 évtized betegség után, és új élettel ajándékozza meg. De ilyen a terjedelmes 9. fejezet is, amiben a vakon született embernek a meggyógyításáról van szó. Ennek a csodának az a különlegessége, hogy Jézus egy olyan betegségbe avatkozik bele, ami valakinek a születésével együtt jelent meg, tehát így született. És a kérdés ugye az, hogy kivétkezett ez, vagy ennek a szülei, vagy ez így született. Mert volt egy ilyen nézet, hogy hát vannak betegségek, amelyeket nem úgy szerez az ember a rossz magatartásával, mondjuk egy vakság, ami akkor sokat olvas egy gyerek a paplan alatt, mert ugye már nem szokad este a regényt olvasnia, és ki közülünk az, aki ezt nem próbálta volna ki zseblámpával, takaró alatt, taposkodva, vagy az utcai világítás fényénél sok-sok lelemény segített abban, hogy a nagyon izgalmas könyvet mégis olvassuk szülői tiltás ellenére is. De hát azon kívül is sok mindennel tudjuk rongálni az egészségünket. Más dolog azonban, hogyha valaki vakon született, vagy nagyon pici korában veszítette el a szeme világát. Az első ének, amit énekeltünk, egy vak költőnőnek az éneke, aki nem csak azt az éneket írta, amit először énekeltünk, hanem például egy ilyet is, hogy nem láthat bár e földi szem Jézus, tiéd vagyok. Ilyen mély gondolat valakitől, aki hát nem csak a láthatatlan megváltót, a már köztünk nem lévő urat nem látja, de semmit nem lát a világ valóságából, és mégsem érzi magát kiszolgáltatottnak vagy vesztesnek. És azt is tanították Jézus kortársai, hogy az ilyen született betegségekből kizárólag majd a Mesiás adhat bárkinek is gyógyulást. Ott a kortársak szemelátára játszódik le ez az egészen kivételes, megrázó esemény, és mégsem akarnak hívni Jézusban. Ahogy a pusztai vándorlás csodái nem tették hívővé azt a generációt, amelynek egyiptomi szíve volt, és el is hullott a pusztai vándorlás nehézségei között. De ott van Lázár feltámasztása, és ebben az evangéliumban, akiről azt mondják a nővérei, hogy ne nyissuk ki a sírját, mert már szaga van. Érezzük az elmúlásnak a félreismerhetetlen szagát, és Jézus ott mondja azokat a szavakat, amelyeket csak nem minden búcsúztatás alkalmával felidézünk. Én vagyok a feltámadás, és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és ez a halált is egy egészen más dimenzióba helyezi, a hitet is. Nem mondjuk azt, hogy mindent világosan értünk benne, mert, mint mondtam az elején, a jel, a csoda, a tapasztalati világnak egy külső kísérő burkát érinti, amiről sejtéseink vannak, amiről hitünk lehet, amivel kapcsolatban a reményeinkről beszélhetünk. Szóval benne élünk egy tapintható valóságban, de álmaink, meséink, hitünk, gondolataink, félelmeink is és reményeink is mindig valahogy átérnek egy másik világba, és ezért szoktuk azt is mondani, hogy az életnek, a valóságnak egy nagyon teljességében helyez el bennünket az Úr, és azon belül egy állomás a testnek az elfáradása és alkalmatlanná válása. Aztán ugyanebben az evangéliumban, de ez már a többiben is, mind a négyben előfordul, Jézus a tengeren jár, és a süllyedő Péter megsegíti, de a második csodálatos halfogású feltámadott Jézussal való találkozás után ugyancsak itt a következő fejezetben, amiről mondtam, hogy talán utóbb illesztette oda az apostol, és még egy olyan esemény, ami Máté, Márk, Lukács evangéliumában is megtalálható, ez pedig, hogy Jézus 5000 ember megvendége. Szóval ezek János evangéliumának a csodái, jelei, amelyek mindenhol rámutattak, hogy van valaki közöttük, aki a látható és láthatatlan világ között is járható utat, hidat ver. Azt mondja, én vagyok az út, én vagyok az ajtó. Mind olyan fogalmak, amelyek átengednek bennünket, megközelíthetővé tesznek valamit, ami eddig járatlan, elérhetetlen volt a számunkra, és ez az, ami miatt szükségünk van valakire, aki ott is, itt is, otthon van. De most beszéljünk néhány szót az írásról. A Biblia vasárnapja van ma. Tudjuk, hogy volt idő, amikor nem volt papírra vetve, vagy kőbevésre Isten igéje. Sokáig szóban terjedt ez. Azt is tudjuk, hogy az írásbeliség, a betűírás összekapcsolódik azzal az időszakkal, amikor társadalmak kezdtek kialakulni az ókorban, és az emberek szerződéseket akartak kötni egymással. És ezért volt zseniális Mózes korában, némelyek ő hozzá kötik a betűírásnak ezt a formáját, ugye az egyiptomi hieroglifa rendszer, az egy nagyon bonyolult, nehezen megtanulható rendszer volt, de ez a személy, Mózes kortársa 22 nyelvből összeállított egy olyan kódrendszert, amely lehetővé tette, hogy a rabszolgák is szerződéseket köthessen. Mi a különbség a szó és az írás között? Ugye van ez a mondásunk, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, vagy azt is szoktuk mondani, hogy ez kőbe van vésve. Hát innen a Bibliából ered ez a kifejezés is, mert Mózes olyan kőtáblákkal jött vissza, amikor az igék bele voltak vésve. Nem lehetett kiradírozni, vagy csak úgy hozzáírni ezt. Mózes ezzel 40 napon át kínlódott fönt a hegyen, hogy megértve az Úr akaratát, az teljesen úgy jelenjék meg az anyagon, ahogy ezt Isten elképzelte, a Biblia úgy is mondja, hogy az Isten ujjával lett írva. Semmit abból el nem vett és hozzá nem tett Mózes. Az egyes igék hosszúsága, rövidsége és Isten akarata szerint van volt. Szóval van valami, ami le van írva, és nem mondjuk azt, hogy a leírt dolgok egyrészt mindenképpen meggyőznek bennünket, de azt sem mondjuk, hogy ez közömbös, hogy mi van leírva. Ugye hajtam még a rendszerváltás előtt, de most lehet, hogy megint újra ide kell visszatérni, megtanultunk a sorok között olvasni. Ez erre kifejezésre emlékszünk, ugye? A sorok között olvastuk, mert nem biztos, hogy az volt igaz, lehet, hogy éppen az ellenkezője annak, ami le volt írva. De az emberek többsége mégis azt mondta, hogy de hát ez le van írva, csak nem hazudna, ez benne van az újságban, ezt bemondta a rádió. vagy ezt a tévében látta, és akkor úgy gondolják, hogy annyira aljas nem lehet senki, hogy ilyen rögzített hírben becsapjon bennünket. Sajnos előfordul, sajnos le lehet írni ma már hazugságokat is. Régen, amikor bonyolultabb volt az írás, akkor ez nehezen tervett. Tehát neki meselkedni, hogy hazugságokat leírjunk, amit nem lehet gyorsan összetűrni, kidobni, elégetni, mint ma a papírnak a világában, sőt, egy gomnyomásra eltűnik minden, vagy egy másik gomnyomásra visszajön, beilleszthető, kivehető, de számítógéppel rengeteg ilyen egyszerű trükk megvalósítható, de akkor ott kőbe vésni, agyamba karcolni, kiégetni, hát az nagyon maradandónak tűnt, és ezért ezerszer meg kellett gondolni, akár csak egy betűnél is, hogy merre kanyarodjék, a végének egész mást fog jelenteni. A szögletes, mint hogyha gömböljük annak a kis négyzetbe beírható betűnek a vége. De megirattak a dolgok, hogy ne csak egy generáció hallja, hogy úgy maradjon meg, ahogy az eredetileg elhangzott, hogy ne kelljen mindig újra találkozni, hozzátenni, elvenni belőle, hogy valamit rögzítsünk, hogy pontosan úgy álljon előttünk, ahogy a kijelentő személy, az üzenő személy azt elképzelte. Ezek tehát azért írattak meg. Mi van megírva? Mikor Jézus a kísértővel vitatkozik, akkor nem indulati érveket használ, és merik ezt, amikor elkezdjük a másikat szidalmazni, ördögözni, sátánozni, és még ennél durvább szavakat is használni, és a másik esetleg azt mondja, hogy nem győztél meg. Érve, mondd el, hogy miért helytelen az, amit állítok. És bár hihetetlenül szentelen dolog ezt, hogy ott a pusztában a sátán megkísértette az üdvözítőt, de Jézus nem mond káromló ítéletet a sátánra, hanem azt mondja neki, hogy meg van írva. Meg van írva. Miről vitatkozunk? Meg van írva. Jó, a sátán is azt mondja, hogy meg van írva. Meg van írva. De Jézus erre a kiragadott igére, erre a felhasznált valamilyen aljas gondolatot támogató, vagy tisztességtelen gondolatot támogató igére, az igével válaszol. Mert föl lehet használni sok mindenre az igét. Tessék csak néha elhallgatni, nem kötelezek senkit rá, és nem sűrű keresztény politikusoknak a szövegeire. Hát a Bibliára szoktak hivatkozni, még azt is el szokták sütni, hogy ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Nem egyszer kellett elmondanom, hogy ez nincs benne a Bibliában. De hát ők is arra hivatkoznak. De mit mond Isten igéje? Mit mond az Úr? Reformátorok is, nem csak erről a reformáció ünnepe, ők is arról beszéltek, hogy egyedül az ige az, ami de támaszkodhatunk, és hogyha valaki nem győz meg másról, akkor kitartunk azok mellett, a tételek mellett, azok mellett, az igazságok mellett, amik az igében le vannak írva. Nagyon fontos, amit Pál a Római Levél 10. részében, a 17. versben mond, ahol a hitről is beszél, amire mindjárt gyorsan átérünk. Azt mondja, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Pontosan szeretném felolvasni, azért mondhatok itt remegő kézzel a bibliai lapok között, nem annyira idegességemben, mint öregségemben. Tehát azt mondja, hogy minden, aki segítségül írja az Úr nevét, megtartatik, mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnának pedig, ha el nem küldettek? De nem mindenek engedelmeskednek az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi beszédünknek, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Vagyis nem úgy találunkra magunk filozófiai adottságaiban, képességei, készségei alapján hiszünk. Nem úgy van, hogy el tudjuk képzelni. Mi el tudjuk képzelni, hogy van egy láthatatlan Isten, néha még meg is rajzoljuk nagy művészeink. Meg kell nézni a Sixtuszi kápolnának a mennyezetét. Elég kis kortolt Isten kép jelenik ott meg. Talizmokkal, nagy szakállal. Nem azért növesztettem, hogy én is azt mondom, hogy csak ő rám, de tagadhatom. Szakállat legedezott a szél, elképzelte a művész őt, és van ennek is valami bibliai alapja, de nem véletlenül tilt a 10 parancsolat, hogy ne rajzoljuk meg, és ne csináljunk képet ő belőle, nem olyan. De képzelődni azért lehet. A hirdetett ige az, amelyik bennünket eligazít, és az előbb a iratásokról beszéltem, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy befolyásol bennünket az, amit olvasunk. A kérdés, hogy összevetjük-e egyrészt másrészt a dolgokat, és akkor kialakítjuk-e a saját elképzelésünket. A 4 evangélium is ilyen. János azt mondja, hogy a többiek mondták azt, én megmondtam ezt, vessétek össze a dolgokat. Szóval befolyásolnak bennünk. A hallott és olvasott dolgok, a tankönyveink is ilyenek, különben nem jutnák el semmilyen meggyőződésre, ha nem használnák a megismerésnek az eszközeit. Akarunk-e valamit tudni feltámadásról? Akarunk-e tudni valamit bűnbocsánatról? Akarunk-e tudni valamit az örök életről? Akarunk-e valamit tudni a keskeny útról, hol az az út, ami az életre vezet? Nem találunk a különböző útleírásokban erre semmiféle utaló jelet. El Caminóról esetleg igen, de az nem a mennyországába vezető út, de ártalmasra azon végig sétál az ember, és vannak más hasonló ilyen tanús lények, amelyekre nem árt a rálépjük, de hol találom a leírást, az útikalauszt, a térképet, ahhoz, hogy örök életre jussak, amivel van hívva, higgyétek. A hit bizalom, a hit mindennapi életünk kísérő jelensége. Sok egyedi példát hozhatnánk arra, hogy mennyire fontos, hogy ne ellenőrizzünk mindent, csak egy apróság, felülünk egy távolsági buszra, ha valami szemben, hogy az oda visz minket Békés Csabáról, vagy Mátrából, vagy bárhová, és nem tudjuk előre ezt 100%-osan eldönteni, hívjunk el a sofőrben. Ez egy csúnya jelenség itt a menekült ügy kapcsán, amikor embereket elindítottak Bécs felé, és aztán kiderült, hogy Bicskénél megáll a vonat, pedig elhitték az emberek, hogy elhitték, amikor kinyitották a határkaput, hogy mehetnek a szabadság felé, és aztán jött a vízágyú, és így tovább. Szörnyű dolgok azok, amikor így az ember hitét megrontja valami rossz tapasztalat. Vannak ennél sokkal szörnyűségesebb dolgok. Sokan a Soában veszítették el hitüket, vagy egy-egy szerettük halálnak. Nem biztos, hogy arról a hitről beszél a Biblia, amit mi ilyenkor el szoktunk veszíteni, és nem olyan nagy baj, hogy azt a fajta hitünket elveszítjük. Nem jó dolog persze, de az Úr benne való hitnek a másfajta kötődésére, de egy biztos, hogy hit nélkül a nem látható dolgok, ez a külső burok, amiről az előbb beszéltem, nem felfogható és nem hasznosítható annak az értéke. Isten ajándéka az a fajta hit, ami több, mint a mindennapok bizalma, az örökké valóban való hit. A negyedik dolgunk az élet, a negyedik szavunk az élet volt. Azt mondja, hogy életetek legyen. Nem azt mondja, hogy életetekben megerősödjetek. Tehát ezek azért írtak meg, hogy életetek legyen. A Biblia azt mondja, hogy az ember bár biológiai szempontból lehet élő lény, mint a teremtett világ annyi egyede, de a fogalom teljességé tekintve nincs élet benne. Ez az evangélium különösen sokat foglalkozik az élet titkával, a születés titkával, és azzal, hogy mit is jelent a különbség a biológiai élet és a lélekből születés között. János evangéliumának a bevezető szavai erről beszélnek. Van-e örök életed? Van-e életed Krisztusban? És akkor belecsúszunk utolsó szavunkba, hiszen itt az ideje, hogy ehhez is elérkezzünk az ő nevébe. Életetek legyen az ő nevébe. Kiről beszél? Kinek a nevéről van szó? Az a nevében ez azt is jelenti, hogy benne. Jézus Krisztus az Isten fia. És hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Nekünk távolról jötteknek kevésbé hizelgő kifejezésre pogányoknak. Ő az összekötő kapocs. Néha egy keresztelés alkalmával elmondom, hogy hajnal sokan a Jézus Krisztus nevébe való bekeresztelkedést ezért akarták, képzelték el, mert rajta keresztül ők is a választott nép részévé lehettek. Jézus Krisztus az a kontakt személy, ez is egy modernkori, nem annyira bibliás kifejezés, de valaki, aki nélkül az ügyeink nem mennek, mint egy mentor, mint egy ügyvéd. Valaki, aki a helyünkre áll akkor, amikor életünk nagy bajban, veszedelemben van, és nem egyszerűen csak képvisel bennünket, hanem bűneinket is magára véve. Helyettes áldozattá lesz, ismerte ezt az Ószövetség népe és az áldozati rendtartás szerint, de Jézus Istennek rólára, aki megállítja fizikai áldozatot, befejezhetetlen áldozatát és egyetlen egy áldozatával tökéletessé tehet bennünket, és ezért az ő nevében való hit, az ő elfogadása, az ő meghívása életünkben döntő fontosságú életünk szempontjából. Mi az, ami él, vagy ki az, ami él, aki él? A Biblia elején, az ember teremtésénél azt olvassuk, hogy ugyan a fizikai testet, a port is Isten érinti meg, de aztán ő lehet bele élő lelket, és így lesz az ember élő lélekké, és ez hasonlóképpen a lelki test vonatkozásában is lelátszódik, aki életet lehelhet halott bűn miatt, halott lelki testbe, ez is a mindenható és örökké való Isten. Hogyan is jutok én ebbe az élő állapotba? Hát akkor újra elmondjuk az igét, ezek azért irattak meg, hogy életetek legyen. De elépül az írás nélkül, sötétségben tapogatózunk, fantáziálunk. Azért tessék hálás szívvel kézbe venni Isten élő igéjét és engedni, betöltse át.
Köszönjük neked. élet, amit azt nekünk nyitottál, csodákat, és mutatsz minden nap, hogy nekünk nyitott szemeket, hogy ezeket észrevegyük, hogy nekünk hitet, hogy megyünk bízni, te benned rá megyünk bízni, ami életünket te rád, mert tudjuk, hogy ott jó kezedben van. Köszönjük azt a sok megtapasztalást, amit engedtél a mi életünkben, azon az úton, amelyen veled járunk. Köszönjük, hogy életet adtál nekünk, örök életet. Ezért is neked szeretnénk hálát adni, és minden jóért téged kérünk, hogy te adj nekünk békességet, mindazokhoz, amit nem tudunk változtatni, bátorságot, hogy változtassunk saját magunkon, amit tudunk, a te segítségeddel, és tudjunk bízni benned mindenkor, és ha legyen a mi hitünk, adjunk el zeméjjel, te benned a te szent nevedben. Amen.
Thank you.
tudunk. Említem azt is, hogy más, hogy egy városnak központban a főiskolán, hajléktalan testvéreink között kórházban, és a környéken is sorvágyaink vannak, Isten tiszteleteink lesznek. Kedden Biblia óra, hétfőn koncertünk lesz, aminek a hirdetése ki van már függesztve, este 7 órakor itt, mint mindig a utolsó hétfői koncertet tartunk. Hirdetem azt is, hogy ma 5 órától megint a civil rádióban az FM 98-ason fogható, vagy a civilradio.hu élőadás menüpontban megnézhető, és 23-ban akkor is megismétlik. És a korábbi műsorok pedig a metegyház.hu hallhatók, a igényedetek, a Isten tiszteletek is, akik már rá tud keresni, azt ezeket megnézhetőnek hallgathatja. A ifjabb Iványi Gáborra hallható beszélgetés szegedi lelkészünkkel. Hirdetem azt is, hogy már az egy hétben, a hónap első vasárnapja lesz, november 1-je, jeles nap, minden szentek napja is, különbség van e nap és a halottak napja között, de mi valahogy összevonjuk reménységgel a kettőt, Isten kegyelmében, feltámadás örömében, erejében bízva, és jövő vasárnapra szeretettel hívni különösen azokat, akik az elmúlt évben veszítették el szeretteiket, de bárki más is kérhet itt imádságot, majd tehát jövő vasárnap különösen gyászoló szeretteinkkel szeretnénk mindenképpen itt Isten tiszteletben gondolni. A vendégünk Lengyel Anna rendező lesz, most volt Örs István halálának a 10. évfordulója, Kaposvárot sok örsi darabot rendezett vele, szeretnénk beszélgetni majd jövő vasárnap, ha Isten megsegít bennünket az Isten tisztelet utáni alkalmon, amikor is a közös ebédre is szeretettel várunk mindenkit. Hát azt hiszem, hogy más hétben maradok, nincs körülmények, nem jut eszembe, de más esemény. Szóval szoknak állunk el még az áldásunk. Istennek tépe áldjon meg tégedet az Úr, és bízzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő koncáját, te rajta, és könyörüljön rajta. Fordítsa az Úr az ő koncáját, te rád, és adjon még.